Folytassuk műsorunkat. Vadonatúj elektronizált modellcsaláddal jelentkezik a Kia. A 2016-ban bemutatott és azóta óriási eladási világsikereket maga mögött tudó előd modellt váltó Kia Niro új generációja háromtagú lesz. Az új Niro 1,6 literes GDI benzinmotorra épülő hagyományos úgynevezett öntöltő hibrid és konnektoros hibrid változatban is gyártják. A harmadik modell tisztán elektromos hajtást kap. Az új Niro méretben valamivel kilóg a kompaktok táborából. Megjelenésében üde, fiatalos, egyéni, stílusában kissé crossoveres, csomagtartója óriási. A belső felépítése is újszerű, ennek köszönhetően szokatlanul nagy fej és lábtér teszi kényelmessé az utazást mindkét ülés soron. A háromtagú modellcsalád műszakilag is nagyon sokat ígér. A villanyváltozat 65 kWh-s akkucsomagjának köszönhetően akár 460 km-t is megtehet optimális esetben egyetlen töltéssel. Ez utóbbi változatot azoknak ajánlják, akik a nagy testvérnek és jóval drágábbnak számító elektromos Kia EV6-ral szemben megelégszenek a kisebb méretosztályú, ám nagyon fejlett és kedvező árértékarányú elektromos Niro szolgáltatásával. Miután Magyarország eddigi legsikeresebb villanyautójának utódjáról van szó, nagy izgalommal várom Király Tibornak, a Kia Motors Hungary kereskedelmi igazgatójának beszámolóját az új modell családjáról. Köszöntelek a stúdióban, Tibor!
Köszöntelek és üdvözlöm a hallgatókat! A jelenleg megújult Niro-nál azt látjuk kívülről, hogy egy nagyon új, vagány, mondjuk így, formatervet mondhat magáinak. Az eddig már a Kia, mondhatjuk így, hagyományos stílusor vonalvezetésének darabjait is megtalálhatjuk az órán, azonban újabb dolgok vannak. Például a nappali menetfény, az egy szívdobbanás görbét mutat magáinak.
Oszcilloszkóp jellegű.
Így van, pontosan így van, amit megtalálunk az autó hátulján is a fényvisszaverőknek. És hogyha valaki ismeri más modelleinket, például a Sportage-et, ott is megjelent a bumerang forma elő a nappali menetfényben, ezt a Niro-nál hátul a hátsó világító testen találjuk meg.
Az már önmagában érdekes, a hátsó világító test, hiszen oldalról is látszik, és egy ilyen elég nagy méretű, hát szerintem fél méter hosszú lámpatestről van szó, ami több hajításon is átesett, tehát valóban egy ilyen bumerang jellegű az egész.
Így van, és ugye ha már ott tartunk a hátsó lámpatestnél, akkor mindjárt megemlíteném még kívülről a C-oszlopot, ami amellett, hogy az autó fényezésétől eltérő színben is választható, nem csak látványelem, hanem aerodinamikában is nagyon sokat hozzátesz, gyakorlatilag a szélzaj és a légellenállás csökkentésének is az egyik eszköze.
Mert hogy itt van valami szélvezető ebben a C-oszlopban?
Így van, tehát hogyha talán nem is kell kinyitni a hátsó ajtót, de ha kinyitjuk a hátsó ajtót, akkor mindenképpen látszik, hogy alatta van egy belépő nyílás, ahol bemegy a szél, és a végénél, a csomagtér ajtónál meg kijön.
Nekem kívülállóként, aki egyébként kezdetek óta nyomon követem a Kia magyarországi tevékenységét, hiszen ott voltam a magyarországi születésnél még 94-ben, azt hiszem, körülbelül 95-ben, szóval nagyon sokat változott a márka, az arculata meg különösen óriásit változott, de most az elmúlt években kialakult nagyon szép, egyedi, stílusos, kicsit németes, sőt, nagyon németes formavilág után ez az autó megint csak egy óriási ugrás, és szerintem ez az autó az egyik legjobban sikerült abból a szempontból, hogy nem hasonlít semmire. Ebben nincsenek lenyúlások, nincsenek áthallások, nincsenek hasonlóságok más márkák modelljeivel, ez egy egyedi autó, nagyon-nagyon szép, fiatalos, megkapó, sok-sok szöglettel, dizájnelemmel, nekem nagyon-nagyon bejön, nagyon tetszik.
Igen, ugye az előző stílust még ugye a Tigrisornak is a megalkotója Péter Schreier, ugye aki azért egy nagyon szép dizájnformába alkotta meg ezt az arculatot, ugye nyugdíjba került, és most Karim Habib, aki a formatervező, ugye egy más világ, más gondolkodásmód, és nyilván ez meglátszik a Tigrisor hagyomány mellett az új forma világban.
Én többször elmondtad a tigrisorot, én nem látom benne, de oké, ez a marketing szöveg, a valóságban nem látszik semmiféle tigrisor. Tehát amíg régen össze volt húzva az a bizonyos légböllő nyílás, a Skodára egyébként ugyanez a jellemző, ők talán jobban megtartották, szóval itt már nincs ilyen, itt csak így nagyjából lehet követni ezt.
Igen, a szélvédő vonalában például ott is igen. Ott van.
Na, ettől függetlenül ugye egy hármas modellcsaládról van szó, nagyon különös, hogy a három autó gyakorlatilag majdnem egyforma. Nagyon kicsi a különbség. Pici méretbeli diffi van, azt tudom. Azt hiszem 2,5 centi magasságban a elektromos javára, hiszen ott pontosan meg kellett emelni, de minden más azonos.
Pontosan így van, az akkumulátorok elhelyezése miatt az elektromos meg van emelve. Egyébként azonos, illetve igen, az órészben még az a különbség, ugye az EV-nek nincsen úgymond normál hűtőrálcsa, mert az elektromos motor nem igényli ugyanazt a hűtést.
Egyébként nekem nagyon tetszik az autó tömege, az gyakorlatilag egy nagyon szépen megrajzolt körvonalat lát az ember, hogyha oldalra nézi, és ennek egyik oka az, hogy jó nagy a tengelytáv, 2,72 méter. Nagy.
Így van, így van. Ez is egy nyereség a belső térben, illetve még az, hogy az üléseket belülről, az üléstámlákat ellen vékonyították, és ettől, hogyha benézünk az autó hátuljába, akkor a lábtéren elcsodálkozzunk a hátsó lábtéren, mert ebbe a kategóriába ez nem egy szokványos méret, annyira kényelmes.
Azt mondtam, hogy kilóg egy kicsit a kompakt kategóriából, ez azért van, mert 4,42 méter hosszú autóról beszélünk, és ugye azért ez már úgy belelóg majdnem a közép kategóriába. Szóval egy nagy autót látunk, miközben ez egy kisebb autónak van minősítve.
Így van, így van, és hogyha különösen a csomagtér méreteket megnézzük, ugye a plug-in hibridé úgymond a legkisebb, nem lehet azt se kicsinek mondani, de mivel a csomagtérben elhelyeznek akkumulátorokat, ezért az a legkisebb, utána 400 liter fölöttivel megyünk már a hibridnél, és ugye 475-nél vagyunk az elektromosnál, aminek még van egy 20 literes első csomagtartója is, úgymond, ahová töltőkábereket elrakhatjuk, tehát az már majdnem 500 liternél tartunk.
Ez volt a kocsi külseje. Hogyha beülünk az autóba, egyébként megint csak egy más világ fogad, mint az eddigi Kiából megszokott. Egy kicsit az EV6-ra hajaz az autó belső kialakítása, de fiatalosabb, modernebb, innovatívabb. Miért van ez az érzése az embernek?
Hallottam ezt a visszajelzést itt a sajtótájékoztatón másoktól is, hogy mint az EV6-ban egy kicsit túl soknak éreztek, ebben az autóban úgy tűnik, hogy ez a pont jó. Jó néhány dolgot átvett az EV6-tól, ugye a kijelzőnek a formája nagyon hasonlít, illetve ez az intuitív fűtés és audio kapcsoló, amit átvett az EV6-ból, de hát ugye azért ez egy fiatalabb modell, tehát azok a tapasztalatok, amik az EV6-nál leszűrődtek, nyilván itt már megvalósításra kerültek.
Nagyon sok a digitális dolog az autóban, tehát teljes mértékben minden digitális. Nagyon látványos a műszerezettség, a műszerfal, a nagyméretű kezelőegység, de tehát van egy olyan megoldás, hogy itt a Kia rájött arra, amire még sokan nem, de majd ők is rá fognak jönni, hogy kifejezetten káros, hogyha túl digitalizált egy autó, viszont nem lehet egy mozdulattal belépni olyan fontos pozíciókba, mint mondjuk a belső levegő keringetés letiltása, vagy bekapcsolása, vagy mikor a hőmérséklet emelése a klímánál. És itt nagyon jól megoldotta a Kia.
Így van, tehát ha egy kicsit jobban belemegyünk a menübe, ha valaki azt szereti, akkor a klímát, illetve a rádiót lehet a érintő kijelzőn is kezelni. A másik lehetőség, ha nem megyünk bele a menübe, hogy akkor ez az előbb említett intuitív kapcsoló egység, amit egy gombnyomással át tudunk állítani klíma vagy audio vezérlésre, és akkor így gyakorlatilag ott direkt a gombokat nyomkodjuk, illetve a hőmérsékletet tekergetjük, anélkül, hogy bármilyen menübe elvesznénk.
Egyébként a digitalizáltság már olyan szintű az új Niro-ban, hogy a head-up display is azt a szintet kapta meg, ami eddig csak a felső kategóriás autóknál volt, tehát nem egyszerűen kivetíti egy műanyaglapra, hanem magára az útra. Tehát úgy érzi az ember, hogy az úton vannak a jelzések.
Így van, ez a szélvédőre van kivetítve, anélkül látjuk a fontos infokat, hogy levennénk a szemünket az útról, de hát ugye azért elektronikában elég sok minden van még ebben az autóban, a legfejlettebb ütközés elkerülő rendszerekig, tehát akár a kiparkolásnál, hogyha keresztforgalom jön, már nem csak jelez, hanem fékez. A holtérfigyelő rendszer szintén már nem csak jelez, hanem fékez. Balra nagy ívben kanyarodásnál, hogyha nem figyeltünk jól oda a szembe jövő forgalomra, szintén fékezni tudja az autót. Tehát egy csomó olyan dolog, ami természetesen, ha valakinek ez nem tetszik, a menüből kikapcsolhatja. De nem ez a célunk vele. Tehát a cél ugye a biztonság, illetve még a töltésről, ha már beszélünk, ami egy, én azt gondolom, hogy egy viszonylag fontos a digitalizációban, hogyha a gyári navigációban beírjuk a töltésnek a helyét, ahová megyünk, akkor az elektronika gondoskodik arról, hogy mire odaérünk, optimális hőmérsékletű legyen az akkumulátor, és a lehető leggyorsabb töltést tudja felvenni.
Navigációs adatok alapján. Egyébként ez az elektromos autóra vonatkozik, hiszen van még két másik verzió, de arról mindjárt beszélünk. Viszont van még egy nagyon fontos dolog, a mobiltelefonunkkal vezérelhetünk egy csomó dolgot az autóban, a távolról. De azt is tudjuk, hogy ha valóban szorosan kell beparkolnunk, az utolsó métereket kívülről tudjuk irányítani a telefonon keresztül, ugye?
Pontosan így van, tehát felszereltség függényében, de van ez a nevezzük úgy, hogy parkoló inas funkció, amikor egy szűk helyen kiszállunk az autóból, becsökjük az autót, és az autó szépen begurul a parkolóhelyre, értelemszerűen ha akadály van útközben, azt érzékeli és le fog fékezni, illetve amikor megérkeztünk, akkor ki is fog onnét gurulni, és kényelmesen be tudunk majd szállni az autóba.
Ez eddig csak a luxus felső kategóriának volt a sajátja ez a szolgáltatás. Ha már a szűk parkolóról beszélünk, a belsejét is említsük meg, hogy nagyon nem szűk az autó, sőt, olyan láb és fejtér van elől-hátul, mindenütt métereket adtatok meg, szinte mindent egy méterben lehet mérni, azaz nagyon nagy a belső tér.
Így van, hatalmas, tehát mindenképpen szerettünk volna családi, jól használható családi autóként lépni ezzel az autóval a piacra. És ugyanakkor, ha család, akkor gondoljunk a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre. Nagyon sok újra hasznosított anyag van, a tetőben 56% tetőkárpitban, ami a újra felhasznált papír, eukaliptusz, PET palackok, tehát nagyon komoly újrahasznosítási százalék van ebbe az autóba, hogy a gyerekek jövőjére is gondoljunk.
Nézzük a motorizáltságot. Ugye van egy normál hibrid hajtás, egy konnektoros plug-in hibrid hajtás, és van egy tisztán elektromos EV hajtás. Az előző kettőben, mind a kettőben ugye benzinmotor duruzsol, egy 1,6 GDI benzinmotor. Azért nagyon korszerű, ráadásul ugye az előtt modellből átvett motor is le van csiszolva, tehát egy új, továbbfejlesztett változatról van szó.
Pontosan így van, tehát ez egy úgymond szívó motor, és ha valaki ismer ezt a kifejezést, egy Atkinson ciklusú, ami azt jelenti, hogy kimondottan a hibrid üzemmódra van kifejlesztve ez a motor. A hibrid verziónál maradt a teljesítmény, egy 141 lóerő volt, az is maradt, amellett, hogy valóban a motor korszerűsítve lett, ez egy hadsebességes dupla kuplungos automatán viszi át. A tölthető hibridünk, vagy plug-in hibridünk ő változott abban, hogy mivel nagyobb az akkumulátor, nem csak a hatótáv nagyobb benne, akár 65 kilométer, hanem erősebb lett a villanymotor. Így az összteljesítmény az most már 183 lóerő lett, és még egy nagyon fontos, hogy megkapta az elektromosan fűtést az autó, tehát hideg időben nem föltétlenül kell beindulnia a belső égési motornak ahhoz, hogy meleg legyen az autóban. Így sokkal több utat tudunk megtenni, úgymond nulla kibocsátással.
Ha jól tudom, akkor a tisztán elektromos autóban pedig egy 64,8, tehát 65 kWh akkumulátor csomag van.
Igen.
És van egy erős 255 Nm-es nyomatékú villanymotor, ha jól tudom, ami pontosan 204 lóerős, tehát a csúcs teljesítmény 204 lóerő.
Igen, így van.
Az már úgy elég egy ekkora méretű autóhoz.
Igen, igen, ezzel már nagyon komoly gyorsulásokat lehet elérni, hogyha valakinek ez lenne a célja.
7,8 méter,
így
ugye?
Van.
gyorsulás. Az is érdekes, hogy a csúcssebességet 167 km per órában adja meg a gyár. Miért ilyen tört? Miért nem 170 vagy 160?
Ugye ez gyakorlatilag egy bizonyos ugye, mérési metódusnak az eredménye, amire ez jött ki. Nyilván azért ennél az autónál, ellentétben mondjuk az LV6 GT változatánál, azért a környezetvédelem és a takarékosság. Akkor pedig ugye azt tudjuk, hogy az elektromos autóknál a sebesség arányában a fogyasztás igencsak emelkedik. Itt gyakorlatilag nem ez a cél.
Említetted, hogy 65 km a hatótávja a plug-in hibridnek, az is az átlagosnál nagyobb azért ebben a kategóriában, ez sem a legkis, vagy a közép kategória, hanem a felső kategóriának számít, de ami a tisztán elektromos autónak a hatótávját jelenti, az viszont azért átlag fölötti, még ma is, pedig nagyon sok van már a piacon hasonló kategóriai autó, hiszen 463 kilométer a VLTP szerinti hatótáv.
Így van, ugye ez kombinált fogyasztás esetén, nyilván ez jelenti azt, hogy ha például valaki városban vagy országúton használ, akkor ennél magasabb is lehet. Tiszta autópályázásnál, ugye, ahogy előbb említettük, ott azért a sebesség elég erősen befolyásolja a hatótávot, tehát azért ott ennél kevesebb.
A három családtagból kettő tölthető, ugye a plug-in hibrid is tölthető, mégpedig nagyon fontos, hogy milyen teljesítménnyel.
Igen. 3,5 kilowattal tölthető a plug-in hibrid.
AC?
Igen, így van, így van. Ő ennyivel tölthető, ennyit tud fölvenni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ha nullára, nem nullára, mert nem engedi lemeríteni, de ha nagyon lemerítettük az autót, 0 km hatótávra egy normál otthoni vagy konnektoros hálózatból egy ilyen 3,5-4 óra alatt, esetleg 4,5 óra alatt tudja föltölteni az autót. Értelemszerűen, hogyha egy 11 kilovattos töltőnk van, vagy az átlag 22 kilovattos utcai töltők, akkor ezt lényegesen lehet csökkenteni.
És a tisztán elektromos autónak mennyi a töltés ideje, és milyen teljesítményt lehet betáplálni?
A tisztán elektromosnál a fedélzeti töltő az 11 kilovattot tud
fölvenni.
A saját töltő része az annyit tud. Ami már nem fedélzeti, ott akár 180 kilovattal is tudjuk tölteni, ha ilyen.
Ez DC, tehát egyenáramú
töltés. Így van, tehát igen, például az Ionity hálózatnak van ilyen teljesítményi töltője, ugye azért az nem mindennapos, de ebben az esetben 10%-ról 80-ra akár 45 perc alatt is föl lehet tölteni.
A Kia és a Hyundai, a testvér márka egyébként, ugye 400-800 voltos dupla áramú töltési lehetőséget is épített már az autóiba, ez az egyik az LV6-os, ugye?
Így van.
És a konkurens, a házi konkurens, az pedig igen, egy másik. Itt a Niro-ban itt hány voltos töltési lehetőség van, illetve mennyiben különbözik a hajtáslánc mondjuk az LV6-étól?
Itt 400 van, csak a 400 kilowattosat tudja.
400 voltos, igen.
Hát 400 voltosat elnézni, csak ezt tudja, amelyik nem ilyen nagy teljesítményű, mint az LV6, az a jövőben is a 400 voltos töltéssel fog működni. Ugye a hajtásláncban annyi különbség van, hogy itt csak első kerékhajtás van, az LV6 ugye csak hátsó, illetve összkerékhajtás. Ezek a alapvető különbség a két autó között, illetve ugyanúgy felszereltség függvényében megvan az, hogy kifelé is lehet áramot kivenni az autóból.
Ebben is van lehetőség?
Így van, ebben is van.
Tehát áramtárolási képességgel rendelkezik.
Pontosan így van, tehát ugyanúgy, hogy az LV6-ban is a felszereltség függvénye, de tudja a megfelelő csomaggal ellátott autó, tudja azt, hogy kifelé is
ilyen
ad
jön
áramot.
Jól jön ez mostanában, amikor áramszünetekre kell készülnünk odahaza, nem?
Így van, és ugye ha 30%-ig lemegy a töltöttség, akkor leállítja a kifelé táplálást, tehát nem kell attól félnünk, hogy mozgásképtelen marad az autónk.
Hármas család, egyrészt mikortól lehet ezeket megvásárolni, másrészt ez azt jelenti, hogy az előző Niro-nak már vége.
Így van, és mivel márciusban leállt már a gyártása az előző Niro-nak, mostanában érkeztek meg a szalonokba az első új Niro modellek, ez azt jelenti, hogy a régiből gyakorlatilag már nincsen.
Elkezdtétek mind a három modellváltozat forgalmazását?
Igen.
Elején említettem, hogy ugye ez a nyíró, az elektromos nyíró azért fontos, mert kilóg a sorból méretében, viszont hát árértékarány elképesztően jó, és ha összevetjük a családi nagybácsival az EV6-tal, akkor bizony elgondolkodható, hogy melyikbe ruházom be az ember, mert elég nagy pénzt tudnak megspórolni, ha az embernek kell egy jó elektromos autó, akkor nem az EV6-ot veszi meg, hanem a nyírót. Konkrét árat nem mondhatunk, de azért érzékeltethetjük, hogy ez körülbelül milyen ára lehet, mondjuk beskatujázva a piacot, mondjuk egy jól felszerelt Golf, egy alul motorizált Passat, vagy valami ilyesmi, ugye?
Igen, igen, körülbelül így van. Így van ez az árkategória, és valóban, tehát elég kényelmes nagy autó a Niro is, ha nincs még nagyobbra szükség, mint az EV6, akkor ez mondjuk úgy, hogy egy reális vagy okos választás lehet.
Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Király Tibort, a Kia Motors Hungary kereskedelmi igazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom a rádiókeri önöket, ugyan már az időben. Viszont hallásra!